Kovács Zoltán testvérünk szabadságát töltjük, és így most nekem van ez a lehetőségem, hogy szólhatok hozzátok. A mai textust a Jeremiás könyvéből olvasom. Jeremiás könyve 32. fejezet, 38. versétől 41. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Köszönjük meg Istennek, hogy bízhatunk ő benne. Áldja az Isten, hogy mások, adja az Isten, hogy mások is láthassák rajtunk, hogy milyen minden körülmények között ragaszkodunk hozzá. Szeretnénk ma is őrrá figyelni, és kérjük, hogy az ő igéje, üzenete szóljon hozzánk. Tudjuk, hogy ez az Isten szent lelkének munkája, ha nyitott szívvel vagyunk hozzá. Ez a 32. fejezet, amiből három verset olvastam föl. Három részből áll az egész fejezet. Az első része Jeremiás földet vásárol Anátótban, a második része Jeremiás imádsága, és a harmadik Isten válasza. Rendkívül érdekes történetet tartalmaz ez a 32. fejezet. Azt mondja részletesen Jeremiás egy darab szántóföldet vásárol szülőfalujában, Anátótban. A felirat szerint Sedikiás király uralkodásának a 10. évében vagyunk, tehát Krisztus előtt 587-ben. Jeruzsálem ostroma Sedikiás uralkodásának 9. évében kezdődött, és a 32. fejezet 24. versében arról következthethetünk, hogy újra elkezdődött az ostrom, miután előzőleg egy egyiptomi felmentő hadsereg közeltejére megszűnt egy időre, de a városban most mégis azzal számolnak, hogy hamarosan elesik Jeruzsálem. Maga a próféta is nagyon nehéz helyzetben van, nem tartják ugyan börtönben, de fogoly. Bár érintkezhetik a külvilággal is, minden lépését figyelik. A fogoly prófétát népének és városnak sorsa gyötri. Mi lesz Júdával? Megsemmisíti-e Bábel királya a népet és Júdállamát, hogy biztonságot teremtsen birodalma déli határa. Megelégszik-e magának a fővárosnak a megfenyítésével, vagy pedig elpusztítja a vidéket is. Így egész Júda ugyanúgy eltűnik a történelem színpadáról, mint Észak-Izrael. És mire szakad az Isten ígéretekkel? Ebben a történeti és lelki szellemi helyzetben kapja Jeremiás Isten utasítását, hogy egy darab szántóföldet kell vásárolnia Anátótban, mivel a föld akkor már az ellenség kezében volt, és emberi számítás szerint Jeruzsálem elfoglalása is csak időkérdése, a földvásárlás értelmetlen dolognak tűnt. Isten akarata szerint azonban meg kell történnie, mert a vásárlásra felszólító parancsot egy nagyon fontos isteni ígéret egészíti ki. Fognak még venni házat, szántóföldet és szőlőt ebben az országban, ezt a 15. versben olvassuk. Mit kell tudnunk a helyzet megértéséhez? Jeremiás az ítéletet és pusztulást hirdető proféciáival gyűlöletessé tette magát a fanatikus, háborús pártiakkal szemben, és mindent elkövettek, hogy eltegyék láb alól, vagy valamilyen módon kivonják a forgalomból. Életveszélybe került a proféta. Ebben a reménytelen helyzetben tehát, amikor mindenki csak a végre gondolt Jeruzsálemben, látogatója érkezik Jeremiásnak a börtönudvarába, Anátóti unokatestvére, Hanamél keresi föl, akinek a látogatásáról is jöttének Szíliáról előzőleg már tudomást szerzett Jeremiás egy isteni kijelentés kapcsán. Hanamélnek valamilyen okból el kellett adni egy darab földet a csábi birtokból, az izraeli jognak megfelelően Jeremiásnak ajánlja fel a vételt. Régi szokás volt Izraelben, hogy a családi birtoknak csorbítatlanul a család tulajdonában kell maradnia. Ha elszegényedés vagy haláleset miatt el kellett adni a családi birtokot, vagy annak egy részét, akkor a legközelebbi rokonnak kellett megvennie, illetve elővételi vagy kiváltási joga volt. Jeremiás él ezzel a joggal, miután előzőleg Isten már megmondta neki, hogy miről van szó. Megvásárolja a szántóföldet, és az adásvételi szerződés is elkészíti annak rendje módja szerint. Nem csak az adásvételhez szükséges tanúk voltak jelen a vásárlásnál, hanem tanúként nevezi meg mindazokat, akik a börtön udvarán tartózkodtak a szerződés megkötésekor. És így az eredetileg magánjellegű ügyből egy hivatalos okmány lesz. Az adásvételi szerződés okmányszerű jele biztosítéka az eljövendő üdvkornak. Eljön az idő, amikor újból fognak vásárolni házakat, szántóföldeket és szőlőskerteket ebben az országban, melyet most az ellenség hadseregének lába tapos. Újból közrend és vége lesz majd az országban. Nem egyszerű megállapítás ez, de micsoda vigasztalő volt abban az időben, amikor a rémület és pusztulás óráit élte át Jeruzsálem. A fejezetnek a második része Jeremiás imádsága. Jeremiás teljes meggyőződéssel és prófétai bizonyossággal mondta ki Isten ígéretét a jövőre vonatkozólag, amikor még ott voltak körülötte a tanúk és az unokatestvére. De amikor ezek elmentek, a próféta egyedül maradt a gondolataival, felbudjantak benne a kérdések. Neki magának is váratlanul jött Istennek ez a vigasztaló ígéje. De hogyan is egyeztethető össze ez a mostani helyzettel? A próféta is ember viaskodik Jeremiásban. Mint próféta, biztos az ígéret igazában. De az ember Jeremiásnak még összhangba kell hoznia a saját szívének gondolatai és az isteni kijelentést. Ez az imádság, amely bepillantást ad a próféta szívében, világosan mutatja, hogyan viaskodott magában a próféta és az értelem a hittel. Nagyon jól tudja, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, de más dolog az igazságot tudni, értelemmel felfogni, megint más dolog hittel elfogadni és neki engedelmeskedni. Megszólítás óra miatt jelzi, hogy nagy távolság van az imádkozó és a megszólított Isten között, aki ez azonban még akkor is ragaszkodik, amikor úgy érzi, hogy érthetetlen számára Isten. Az Istennek, aki a mennyet és földet teremtette, a kegyelmes és igazságos Isten, aki kezében tartja minden ember sorsát, aki erős kézzel, kinyitott karral mentette ki Izraelt Egyiptomból, és az ígéret földjén lakóhelyet készített neki, aki rosszat zúdított népének engedetlen fiaira, és ebben is hatalmas istenként jelentette ki magát. Ennek az Úrnak az emberek lehetetlen is, lehetséges. Tehát Jeruzsálem megmentése is az ellenség kezéből, még az utolsó órában is lehetséges. A város azonban már az ellenség kezében van, a 24. versben ezt olvassuk. Eltelt az utolsó óra is. És Isten mégis azt a parancsot adja neki, hogy szántóföldet vásárolja. Mi ennek az értelme? Ha látható a reménységnek csak egy apró sugara is. A proféta engedelmeskedett ugyan a szó nélkül, Isten parancsának. De ezért nem tudja felfogni az egész értelmét. Még akkor is mi értelme van ennek a földvételnek? Isten azokban a napokban, tehát a távoli jövőben megfordítja majd népének sorsát. Hiszen alig van kilátás arra, hogy ő és kortársai megérik azt a fordulatot, Jeremiás húsból és vérből való ember volt, mint próféta is, de Isten igéje, utasítása, parancsa mindig térre kényszerülti ezt a lényegző prófétát. Megvásárolja szántól tőle, most is, bár az Isten parancsot nem tudja, mint ember elfogadni. A fejezet harmadik része Isten válasza. Isten nem hagyja válasz nélkül kétségek között hányadó prófétájának imádságát. Isten felel a prófétának, mert hitetlenül nem szabad átélni Jeremiásnak a bekövetkező eseményeket. Neki hinnie és remélni kell az ítélet ellenére is. Istennek, az egész világ uralának, a Teremtő Isten semmi sem lehetetlen. A prófétát sem kell meggyőzni erről, hiszen ezt ő is vallja. De még más dolog Isten minden hatóságáról tudni, és megint más dolog Istennek a személyes ígéretét reálisnak tartani és elfogadni. Hiszen minden azon fordul meg, hogy latba veti Isten a hatalmát, vagy nem. Éppen abban rejlő Isten tetteinek kifülkészhetetlensége, a Jeruzsálem elfoglalása még nem szünteti meg az ígéretek érvényét. A káldeusok beomulnak ugyan a városba, teljesen felperzselik. És mindezt Isten akaratának megfelelően teszik, hiszen ő adja Jeruzsálemet Nabukodonozor kezébe. Ennek ellenére igaz és megáll az ígéret, hogy fognak még földet vásárolni ebben az országban, ahogy most Jeremiás tette. Jeruzsálemet úgy menti meg, hogy megítéli. Ugyanaz az Isten hagyja végre az ítéletet, aki megvalósítja az üdvösséget. A 37-41. Versek kilátásba helyezik, hogy Isten hazahozza a különböző országokba szétszórt népét, és belsőleg újítja meg annak tagjait. Ezek a versek tehát szoros tartalmi kapcsolatban vannak az új szövetségről szóló jeremiási proféciában. Viszont az új szövetségről szóló jeremiási profécia ezen a helyen több újvonással is bővül. Isten választott nép tagjainak a szívére írja fel akaratát. Itt a 41. versben arról szól a proféta, hogy félelmét helyezi az emberek szívébe. Ennek a félelemnek itt igen fontos tartalma és vonatkozásai vannak. Az Isten félelemnek azt a kettős tartalmát jelzi, amely egyrészt tényleg félelem a Szent Istentől, másrészt azonban gyermeki bizalom és szeretet is a megbocsátó Isten iránt. Ítélet gyakorlatában megvalósult engedelmesség ez. Isten akaratának az elfogadása és megvalósítása az életben, és így jön, létrejön a gyülekezet egysége a hit megvallásában és az életben egyaránt. Ez egyúttal válasz Jeremiásnak is a kétségeire. Az Istentől való félelemnek meg kell maradnia a szeretet mellett. Az Istentől való félelem és az Istenben való gyermeki bizalom egymás mellett vannak, hogy a hit maga hamis biztonságérzetté ne válhasson, és a hívő ember el ne bizakodjon. A 31. fejezetben azonban volt egy hangsúly, hogy ez a szövetség teljesen új lesz. Itt arról beszél a proféta, hogy a szövetség örök érvényű lesz. Örömet elik az Úrnak abban, hogy újból jót tegyen népével. Ezek között első helyen említi, hogy újra elülteti népét az országban, ahonnan kiűzte őket. Ezért van értelme annak, hogy Jeremiás a föld megvásárlásával reménységet öntsön a nép szívébe, a legnagyobb veszedelem órájában is. Kétszer is szerepel itt, hogy az Úrnak semmi sem lehetetlen. Istenhez való hűsége, a királlyal szemben is vállalt isteni kijelentés mindenképpen fogságot jelentett a prófitának. Tehát a káldeusok hamarosan elfoglalják a fővárost, ekkor történik, amiről itt szó van. Isten előre kijelentette Jeremiásnak, hogy unokait se el akarja adni neki a mezőt. Jelképes tettével az Úr ígéretét hirdeti meg a szabadulásának a bizonyosságát. Amilyen valóságosan ő mezőt vásárol, mint rokon segít hozzátartozóján, olyan valósággal Júda népe, amikor felszabadul a fogságból, szintén megtapasztalja ezt az örömet, ismét lesz földi. A proféta engedelmeskedik, és amit az Úr kijelentésében ő maga megértett, azt megosztja szolgájával, segítőjével, bárókkal. Illetve mindazokkal, akik tanítottak voltak. Jeremiás eközben meghirdeti Isten hatalmas kijelentését, meg fog szabadulni Júda népe a fogságról, Isten kegyelmesen magához vonja népet. Közben kiderül a proféta nagyságából, hogy ő maximálisan bízik az Úr ígéretében, hiszen kimondja, hogy mi fog történni. A hitével együtt, azonban a kéte és a bizonytalanság is ott van szívében, a gondolkodásában, keveredik az életében a hit, a bizalom, és a bizonytalanság és bizalmatlanság. elsősorban a saját élethelyzete miatt érzi a zavartságot, hiszen ha megvette a mezőt, igazából nem fogja élvezni. Nem lesz sem értelmenek az adásvételnek, mert a káldeusok serege ostroma küszöbben van, és ők lesznek hatalmon, így ő semmit nem tud kezdeni ezzel, amit megvett. Mivel már idősebb. És az úr azt is elmondta, hogy a fogság nem néhány évig fog tartani, erről beszélt korábban a profita, úgy látja, nem fogja élvezni a megvett mező áldásait. Mindenképpen komoly kár érte Jeremiást. Az első, amit az imádságában fontos megtanulnunk, hogy a hívő ember is juthat olyan helyzetbe, hogy tökéletesen elfedelmeskedik az Úrnak szívből és őszintén, de amikor a személyes életben vonatkozóan valamit nem ért Isten cselekvésében, akkor könnyen elbizonytalanodhat. Talán még a kételkedés és kis hitűség is megjelenhet, de akkor ezt is el lehet mondani Istennek. Mózes első könyve 18. fejezetében Sára neved azon, hogy neki fia született. Ott is Isten megjelezte tőle és Ábrahámtól is, hogy az Úrnak van-e lehetetlen. Még azt is hozzáteszi Isten az idős házaspárnak, egy év múlva, amikor visszajön, Sárának bizony fia születik. Jobb könyvéből is arról olvasunk, hogy az Úr mindent megtehet, amit akar. A Máté Evangélium a 19. fejezetében a gazdag hívő történeténél szerepel, hogy a tanítványok megkérdezik, kicsoda üdvözülhet, és az Úr Jézus válaszában elmondja, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Az angyali üdvözletkor Mária megdöbbenve rákérdez arra, hogyan lehet neki gyermeke, hiszen nincs férje. Nem csak az hangzik el, hogy hogyan lesz valóban, hanem az is, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Az Úr Jézus a Gecsemáné kertjében, az imádságában őszintén egyszerűen elmondja az atyának, hogy mit érez, és mielőtt elmondta volna az érzéseit, lelki harcának minden nehézséget, ő is imádja az atyát. Atyám, neked minden lehetséges. És ezután tér rá arra, hogy az atya mindent megtehetne, ha ő úgy akarja. Itt Jézus is imádkozik, mint ahogy Jeremiás is imádkozott, és abból tudjuk meg, mit mondott Istenről az atyáról, és mit érez. Amikor mi is elmondjuk imádságban ezeket a mi személyes élethelyzetünkben, akkor mindenképpen már az Úrra tekintünk. Ha elmondjuk azt, hogy kinek tartjuk Istent, akkor ezzel már azt is mondjuk, hogy mit hiszünk valójában. Bennünket is megőrizze a lehetetlen helyzetekben az, hogy merünk bízni Isten ígéretében, és ezt a bizalmunkat úgy is kifejezzük, hogy még azt is merjük mondani, amit nehéz hinni, amiben most éppen nehéz bízni. Az Úr szinte szó szerint azt mondja, csak éppen kérdéssel. Van-e számomra lehetetlen 27. versben? Erre csak azt lehet válaszolni, hogy természetesen nincs. Az életünket azért élhetjük meg úgy, hogy a helyünkön vagyunk, akkor is, amikor minden jól megy, és akkor is, amikor kevésbé jól. Mert az Úr szól, és mi aszerint cselekedhetünk. Ezért mondja az Úr, ími én odadom a várost a káldeusok kezébe, és Nabukodonozor királynak a kezébe, hogy bevegye azt. Majd elmondja, hogy miért azért. Itt annyira mélyre süllyedt Júda, hogy már az Amóniak istenének, Moloknak is áldoznak. Ez az istenség volt az, akinek gyermekáldozatokat mutattak be. Ezt azért tették, hogy így majd az istenség több gyermeket, családot ad, fiúkat vagy több állatot, jobb lesz a termés. Izrael, illetve Júda népe annyira mélyre süllyed az istentenségben, hogy még ennek az istennek is áldoz. A káldeusok elvégzik azt a munkát, amit megígértem rajtad keresztül többször is. 37. versben viszont ímé én összegyűjtem őket, mindazon földekről, amelyekre kiűztem őket haragomban. Itt átvált az Úr szava üzenete, és a szép és a boldog jövendőt kezdi mondani. 38. vers. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Isten nem véletlenül használta ezeket a szavakat, ő nagyon is a prófita tudomására akarta hozni, hogy nyugodtan bízhat az ígéretében. Abban az ígéretben is, hogy most már küszöbben van, hogy beteljesedjen. Itt vannak nem sokára káldások és ostromolnak, emiatt érzed azt, hogy kár ér téged, de nyugodtan lásd meg és higgy el, leszkáldósok általi ítélet. Viszont azt is hidd el, hogy be fog következni a szabadulás, amire a te cselekedeted utalt. 39. vers. Egy szíved és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg udvaraiknak is. Nem akármit mondott, tehát az Úr, 30. vers, az Úr ítélete, én milyen összegyűjtöm őket a földekről, amelyekre kivisztem őket. Ez múltbeli cselekvésre utal, holott még nem is lettek kiűzve, még a káldeusok még nem is foglalták el Jeruzsálemet és a templomot, még a jövőben teljesedik be ez is, de már olyan, mintha beteljesedett volna. Az ő számára semmi sem lehetetlen. Akkor mindent megtesz, amit elmondott és megígért. Súlyos az ítélet. De végül mi is azt a célt szolgálja ez a súlyos ítélet, hogy a népét helyreállítsa. Jeremiás számára itt van a feloldás. Jeremiás valóban kárt szenvedett, és ő azt a földterületet nem tudta használni. Neki csak az lehetett a bátorítás, hogy amit az Úr ezen keresztül mondani akart általa, az beteljesíti majd, ez biztos. Az Isten szava mégiscsak megerősítette a hitét, bizalmát. Azért lehet biztosabban, ami történik, mert az Úr előtt semmi sem lehetetlen. 40. versben olvassuk, örök szövetséget kötök velük. Nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és hajoljanak el. És ne hajoljanak el tőle. Az Úr Jézussal kapcsolatos események azt mutatták, az Atyának minden lehetséges. De ha nem akarja, akkor Jézus számára nincs más út, csak az, ami ki volt számára jelölve. Azért, hogy megváltunk neked. Jeremiás körülménye nem változott. Ez fontos a történetben. Neki csak az lett bátorító, hogy az Úr, amit tesz, ígéretének beteljesítése, akár negatív, akár pozitív, ebben az Úrban bízom én, és az ő szolgája vagyok. Ő tudja, hogy mi történik majd velem. De az biztos, hogy én az Úr szolgájaként kiélek át mindent. 41. versben. Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földre. A Római Levél 8. részének 31. versében olvassuk. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És a folytatás. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért adta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Jobb akkor mondta ki, hogy az Úr mindent megtehet, amit akar. Amikor még nem történt meg, még az élete megoldása, akkor még beteg volt, akkor még fájdalmai voltak. Majd később lett az, hogy Isten mindent visszaadott neki. Az is lehet, hogy a lehetetlen helyzet megoldódik. Megszületik a gyermek, házasság meggyógyul, valaki megkapja a társát, a betegségből fel lehet gyógyulni. Az Úr csodákat tehet. Az Úrnak semmi sem túl nehéz, semmi sem megfoghatatlan. Ő olyan Isten, akinek semmi sem lehetetlen. Merjünk benne bízni, az ő ígéretében. Lehet, hogy nem értjük, hogy most mi történik, de az Úrnak elmondhatjuk imádságban, és ő biztos, hogy válaszol. Hiszen az Úr Jézusban mindent megadott nekünk. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük, hogy mindig van mondani, hogy a számunkra, és köszönjük a megoldását, a felülést, a
szemben. Köszönjük, Urunk Isten, ki az Úr Jézus emberré lett. Köszönjük, hogy megváltott bennünket, mi is őrrel szeretnénk tekinteni. Köszönjük, Úr Jézusunk, a mi életünkben is lehetővé tetted a hozzáadást. Szeretnénk megköszönni, hogy nehezebb körülményekben is te adtál lakodásokat. Kérünk téged, ha várni kell, segíts türelmesen válni. Segíts hittel bíznunk a te ígéreteidben. Köszönjük, hogy most is megállhattunk előtted, és imádkozhatunk hozzád. Te kérünk.